Áldás békesség! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt az evangelizációs sorozatunkon. Még vannak, akik most érkeznek, örülünk nekik is. Van még néhány szabad prédahely, meg Gyöngyi néni néhány plusz széket is hoz, mert az első sor az félelmetes. Minden esetre Isten hozott mindenkit ma este. Evangelizációs, hitmélyítős sorozatunkon. A lényeg, hogy együtt készülhetünk az adventre ezzel a sorozattal, és köszöntjük itt a körünkben Török László egyetemi lelkészt. Vannak többen, ő a csapatnak a vezetője, majd biztos erről is lehet kérdezni az alkalom után, hogy mi is történik az egyetemi misszióban. Szóval Isten hozott közöttünk, Isten hozott mindenkit itt a ma esti alkalmon. Egy énekkel kezdjük, folytassuk az együttlétet. Két olyan ének lesz majd ezen az estén, amiket nem éneklünk olyan jellemzően a gyülekezettel, nem annyira ismertek, de bekerültek újként az új énekeskönyvbe, és egy ilyen sorozat az kiváló alkalom arra, hogy megtanuljunk új énekeket, meg olyanokat, amiket nem annyira szoktunk énekelni, illetve még azt is szívesen hozzáteszem, hogy ezek olyan énekek, amikhez nem vagyok egy házzenész, de nem is biztos, hogy az orgona passzol legjobban, és most itt lehetőség van arra, hogy egy zongorás kísérettel énekeljük ezeket az énekeket. A 778-as, nagyon misztikusan hosszan vezettem föl, 778-as éneket. Ez a 42. Zsoltár valójában, de nem a szokásos, jól ismert genfi dallammal, hanem egy másik dallammal énekelhetjük. Kétszer egymás után énekeljük el. Ez itt egyetlen verszakkal szerepel, de énekeljük el kétszer egymás után, és úgy már tulajdonképpen egész jól meg is fogjuk tanulni. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan szép ez a kép. Szarvas, hűs vízforrás. és olyan találó is ez a kép. Mert tényleg, ahogyan a szarvas vágyik az üdítő, felfrissítő, tiszta forrásvízre, úgy vágyunk mi is arra, hogy te megszólíts minket, hogy a te szavad, a te lelked által felfrissüljünk, hogy megtisztuljunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy itt lehetünk. Most nem csak vasárnapi vagy nem vasárnapi közösségben, hanem így hétköznap. Köszönjük neked, hogy adsz erre is lehetőséget, hogy így együtt készüljünk az adventre, az ünnepi időszakra. Urunk Istenünk, szükségünk van arra, hogy te bemutatkozz nekünk. Ismerünk téged, sokan régóta, de mégis szükségünk van arra, hogy újszerűen megismerhessünk téged megint, hogy te jelen legyél közöttünk. Vágyunk erre, mint a szarvas a hűs vízforrásra. Kérünk, Urunk Istenünk, jöjj közénk, légy velünk a te szent lelkeddel, eleveníts meg minket a te szavad által. Kérünk, áld meg így ezt az esténket. Amen.
Isten igéjét olvasom János evangéliumából, a 6. fejezetből. A 25. verstől olvasom a 35-ig. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik, bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyérből és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus azonban így válaszolt nekik, bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azonban ezt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliumának 7 ilyen én vagyok mondása van, és a következő 4 napban, illetve ezzel együtt az 5 napban, ebből 5-öt fog hallani a gyülekezeti testénként. És én az elsőt hoztam most. Én vagyok az élet kenyere. És nagyon izgalmas, nagyon sokszor vannak olyan igék, amiket mindenki jól tud, jól ismer, a gyerekisten tiszteleten megtanuljuk őket, rajta vannak igéskártyán, mindenki fejből tudja, de nagyon sokszor van az, hogy amikor így olvasunk egy szakaszt a Bibliából, akkor így a homlokunkhoz csapunk, hogy hát ez itt van megírva. És így mennyivel többet jelent ez az egyetlen mondat, most, hogy látom a kontextust. És ezért olvastam kicsit többet, én nem csak ezt az egy verset, és nagyon izgalmas, hogy János evangéliumnak a 6. fejezete végig tulajdonképpen a kenyérről, az étkezésről, a testi szükségleteknek a betöltéséről szól, és így van nagyon szépen helye ennek a mondatnak itt ebben a fejezetben. A fejezet korábbi részén a nagy csodatétel az az 5000 ember megvendégelése, ami után Jézus átkel a tanítványokkal a túlpartra, és a nagy tömeg keresi, és utánuk rohan a túlpartra, és onnan olvastam fel a történetet, hogy amikor találkoznak vele a túlparton, akkor kérdezik, hogy mikor jöttél ide, hogy jöttél át, és hogy mi volt ez a kenyér dolog. Megkeresik a mestert, és várják tőle a további jeleket, amire válaszul ezeket a felolvasott igéket, mondja Jézus. És joggal lehetne kérdezni, hogy miért ilyen hangsúlyos a kenyér. És nekünk talán már nem ugyanazt jelenti, mint akkor, de abban a korban, abban a társadalomban az egyik legmeghatározóbb emberi alapszükséglet volt. Egy olyan korról beszélünk, ahol az ételt nem lehetett készen házhoz rendelni, ahol nem volt még gyorsfagyasztott étel, ahol a fagyasztóban nem volt otthon néhány napnyi élelem, hogyha esetleg minden bezár, vagy nagy betegség miatt nem tudnánk kimozdulni, akkor is legyen mit enni. Abban a korban nem folyt szüntelenül víz a csapból, ami iható volt. Éppen ezért nem véletlen, hogy a tömeg jelt kér, és egyből a mannát hozza fel példának, amit Mózes intézett a népnek a pusztában. Ez jelentette számukra leginkább az igényeiknek a kielégítését. Ma talán máshogy néz neki ez a történet. Ha egy 21. századi társadalomba érkezett volna meg Krisztus, akkor nem ugyan így szólna talán ez a mondat, hiszen minden sarkon pékség vagy étterem van, minden nap mást ehetünk, és szinte végtelen a menü. A világ összes tájáról elérhetők számunkra itt helyben az ételek, és főleg itt Budapesten, ezen gondolkoztam, hogy szinte alig van olyan étel, ami most így hirtelen az eszünkbe jutna, és megkívánnánk, és egy órán belül ne juthatnánk itt hozzá Budapest belvárosában, vagy akár a külvárosában is. Ma mást neveznénk meg talán emiatt legmeghatározóbb szükségletként, hogyha ezen kellene gondolkoznunk. És nyilván ettől még az étkezés mindig a Maszló piramis alja marad. Még mindig fontos, nem véletlen imádkozzuk, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nyilván sokat foglalkozunk, sokat dolgozunk azért, hogy finomakat ehessünk, hogy a családnak mindig legyen otthon étel és legyen mit enni. De talán ma egy kicsivel nagyobb alapvágyunk a kényelem, esetleg az anyagi biztonság, hogy lássanak, hogy észrevegyenek, hogy szeressenek, hogy valakinek fontos legyek. Éppen ezért, ha Jézus mondjuk nekünk beszélne ma itt aktuálisan, akkor nem az élet kenyeréről mondana talán példázatot, hanem valami olyasmit mondana, hogy én vagyok az élet befektetése, és aki belém fektet, az nem bukik el soha, hanem örökre gazdag lesz. Lehet, hogy egy ilyen 21. századi társadalomban egy ilyen példázat sokkal nagyobbat tudna ütni. De amit nagyon fontos, hogy Jézus a kor alap konfliktusával épít metaforát, éppen azért, hogy az alapkérdésre adjon választ az embernek. És lehet, hogy ma mások az alapkonfliktusok, lehet, hogy elterik 100-200 év, és megint mások lesznek az alapkonfliktusok, de Jézus ma is, tegnap is és holnap is mindenkor az alapkérdésekre akar nekünk választ adni. Bár a kenyér szót használja, de tulajdonképpen nem a testi éhségről beszél, hanem valami sokkal többről. Általánosan a szükségleteink betöltéséről tanít minket. Nem éhezel és nem szomjazol soha. Milyen ajánlat már ez önmagában? Hát még micsoda ajánlat, hogyha kibővítjük úgy általánosan minden szükségletre. Persze nem arról van itt szó, hogy bármit kérünk, akkor azt Jézus teljesíti csettintéssel, mint valami dzsinn. Nem arra buzdít az ige, hogy kívánj bármit és megkapod. De azt tudjuk már elég régóta, hogy minden emberi kívánság mögött, akármennyire alapnak vagy ilyen nagyon felszínesnek tűnik, lapul egy mély vágy, egy elemi ösztön, egy elemi vágy, amire van az evangéliumban, amire van Krisztusban válasz és feloldás. És ezeket az alapvágyakat nagyon sok írónak a tollából sokféleképpen megfogalmazva megtalálhatjuk. Van, aki három ilyen alapot jegyez le, van, aki hetet, többet, kevesebbet, más szavakkal, de nagyjából ugyanazokat egyébként, ugyanazokat az alapérzéseket, alapszükségleteket fogalmazzák meg, és amit én legutóbb egy képzésen találkoztam, az négy darabban határozza meg. Ez a hatalom, a kapcsolódás, a biztonság és a szabadság. A hatalom, hogy legyen valami kontroll a mindennapjaink felett. Hogy valamennyire, ha nem is teljesen, de tudjuk irányítani azt, hogy hol vagyunk, hova tartunk és hogyan jutunk oda. A kapcsolódás, aminek része minden emberi kapcsolat, de amúgy része az isteni, a spirituálissal való kapcsolat is. Része az, hogy ne legyek egyedül, része az, hogy legyen barátom, legyen családom, legyen párkapcsolatom, egészséges vágy, hogy szeressenek és szabadon szerethessek. Ott van a biztonság, hogy tudjuk, hogy van hova hazatérni, van ami fix, van ami nem változik akkor se, hogyha körülöttünk sok minden nagyon pörgő és változó. És ott van negyediknek a szabadság, hogy egy ilyen világban legyen szabadságunk gondolkodni, és álmodni, és megpróbálni elérni ezeket az álmokat. És akármennyire is bagatelnek tűnő vágyunk van, így hirtelen ami a fejünkben van, lehet, hogy tényleg egy nagyon egyszerű dolog, hogy akarunk egy új lakást, egy új autót, egy új könyvet, teljesen mindegy, mindet szépen vissza lehet vezetni ezekre az alapvető vágyakra. És az evangélium azt mondja, és Krisztus pont ezt mondja ezzel az igével, hogy ezekre az alapvágyakra az ember szívében van megoldása az Istennek. Na de mi kell ehhez, és hogyan működik? Erről lesz ma szó. Nagyon fontos először is megnéznünk, hogy Jézus mit mond a kenyérről. Azt mondja, hogy aki én hozzám jön, és aki én bennem hisz. Tehát van ebben megfogalmazva egy feladat számunkra, hogy oda kell mennünk ahhoz, aki a megoldást kínálja. És ez nagyon egyértelmű, hogyha ilyen alap helyzetekre gondolunk, akár visszamegyünk egészen a kenyérig, mert nem elég, hogy van otthon kenyér. Nem elég, hogy ott van az asztalon a kenyér. Oda kell menni, és meg kell enni ahhoz, hogy az éhségünket csillapítsa. Mennyire buta példa talán egy tál étel mellett éhező ember képe, de közben mennyire szomorú, hogy szinte minden nap látunk ilyen képeket, nem tál étellel és éhezéssel, de látunk olyan embereket, aki változni akar, de a változásért nem tud, vagy nem hajlandó tenni. Találkozunk olyan emberekkel, akik szenvednek valamiben, egy élethelyzetben, egy párkapcsolatban, egy munkahelyben, de nem merik elengedni. Mert mi van, ha elengedem azt, amiben amúgy szenvedek és rossz? Találkozunk magát megváltottaknak valló, de a bűneit letenni képtelen emberekkel. Találkozunk olyan magamódján keresztény emberekkel is. Ezek hétköznapi képek, ezek sétálnak mellettünk az utcán, ezek adott esetben a családtagjaink, a kollégáink, a szomszédjaink. És bizonyos szempontból nem sokkal groteszkebb képek ezek, mint a friss forrás mellett szomjazó ember képe. És Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. És itt nagyon fontos dolgot mond, azt mondja, hogy nem nálam van, vagy én vagyok a termelője az élet kenyerének, azt mondja, hogy én magam vagyok az élet kenyere. Csak nála van erre lehetőség. Nincs outlet, nincs használt piac, nincs kínai másolat a Temuról vagy a Wishről. Egyedül Krisztusban van kínálva az, amit ő kínál neked. És vagy Jézusnál keresed és tőle kéred az igazi megoldást ezekre a vágyakra, vagy be kell érned látszat megoldásokkal. Valami ilyesmit jelent hozzá menni és benne hinni. Mert hogy vannak ehhez hasonló látszat megoldások. A világ is kínál mindenféle csillogó-villogó megoldást minden problémára, minden emberi vágyra. Ami legtöbbször vagy nem működik, vagy ha működik, akkor is nagyon imbolyog, és csak idei óráig működik. Mert lehet biztonságot keresni a pénzben, és hányan megteszik, csak nehogy elinflálódjon. Vagy jöjjön egy olyan háborús helyzet, ahol hiába halmoztunk fel belőle rengeteget, hirtelen értéktelenné válik. Lehet elismerés, lehet szeretetet keresni a hírnévben, különösen ma az online térben, csak nehogy jöjjön egy új trend, egy új platform, egy új forma, ami elavulttá tesz, és már nem néz rád senki. Jézushoz menni és benne hinni azt jelenti, hogy bár sok helyen kereshetek és kereshetnék magamnak megoldást a vágyaimra, a hiányaimra, én egyedül nála akarom megtalálni, mert hiszem, hogy az a valódi megoldás, ami nála van. Túl kell látni mindenen és mindenkin, aki gyorsabb, aki könnyebb, aki szebbnek tűnő megoldást kínál. Félre kell tenni mindent, hogy amit, amit addig arra használtunk, hogy ezeket az űröket betöltse az életünkben, azok onnan el kell, hogy távozzanak, ki kell őket szedni azért, hogy helye legyen az igazi élet kenyerének. És a mai rohanó világban, főleg az online térben, nagyon sokat vagyok fiatalok között, azért hozok sokszor ilyen témát, nagyon sok olyan kutatással találkozunk, ami azt igazolja, hogy azért bújik mindenki a telefonjába, azért működik úgy minden platform, hogy egyik videót, képet, tartalmat adja a másik után, mert ezek nagyon apró dózisban, de minden egyes kattintással és pörgetéssel egy pici adag boldogsághormont juttatnak az agyadba. Követünk egy adott tartalmat, nagyon szeretjük, nem tudom, tök alap példa, nagyon szeretjük a kis állatokat, kis cicákat, kis kutyákat. És ahogy pörgetjük az aranyosabbnál aranyosabb kis cicás, kis kutyás videót, egy kicsit azt érezzük, hogy hát ez egy jó nap, hát boldog vagyok. Hát milyen aranyos ez a kis cica. Hát milyen jó fej ez a kis kutya. És ennyi, ott van a kezedben, és csak így ennyit kell tenned azért, hogy az agyad kapjon egy kis boldogságot. De ezt folyton tenned kell. Mert az a boldogság, az a megelégedés, amit a telefon kínál, vagy bármilyen social platform, az nem lesz elég arra, hogy valóban boldog életed legyen. Egészen addig adja meg, amíg bele vagyunk bújva. De ha az a kenyér kell nekünk, amitől nem éhezünk meg soha, akkor azt egyedül Krisztusnál találhatjuk meg. De hogyan működik ez a jól lakás? Hogyan lehet ezt elérni? A következő dolog, amit Jézus felfed a követőknek, az, hogy nagyon fontos, hogy értsük, hogy amiről Jézus beszél, és amire mi gondolunk, az legyen egy síkon. Jézus azt mondja a tömegnek, hogy bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Jézus itt az első mondatával leleplezi a tömeget. Azt mondja, hogy nem miattam vagytok itt. Nem azért, mert megértettétek, hogy ki vagyok, hogy miért jöttem, és mi az, amit kínálok, hanem azért jöttetek, mert jól laktatok abból a kenyérből, amit egy nagyon fantasztikus csoda által adtam. És önmagában az a csoda tök jó, és jól laktatok. De nem láttatok meg mögötte engem. Azért jöttetek, mert jól laktatok a kenyérből, ami a szimbóluma volt annak, amit kínálni akarok. Ti még csak a felszínt kapargatjátok, és a felszínből akartok még többet. És hányan vagyunk, vagy vannak így a világban, akik a kereszténységnek csak a felszínét kapargatják, és nem jutnak tovább. Keresik a szimbólumokat, de a jelentést nem értik meg. Persze önmagában ez nem baj, főleg akkor, amikor először találkozunk az Istennel, hiszen valahonnan el kell indulni, és ebben nagyon sok segítséget adnak a szimbólumok, de muszáj mélyebbre ásni. Különben nem értjük, és nem kapjuk meg azt, amit valóban kínál az Isten. Nem szabad beleragadni ebbe az állapotba. Ha megelégszünk a felszínnel, a szimbólumokkal, akkor soha nem lesz miénk az üdvösség, mert azok nem üdvözítenek. Attól még, hogy ünnepeljük a karácsonyt, és feldíszítjük a fát, vagy éppen elmegyünk templomba húsvétkor, esetleg van egy kereszt a lakásodba, vagy ott lóg a nyakadba, az még nem az élet kenyere. Az élet kenyere Krisztus, és a vele való kapcsolat. És ez az örök jól lakás, ez úgy néz ki, hogy először is közel kell engedni magunkhoz Krisztust. Nem elég tudni róla valamit, keresni kell őt, és hagyni kell, hogy ő közel lépjen hozzánk, és rámutasson arra, hogy szomjazol és éhezel. Még akkor is, hogyha te azt hiszed, hogy jól laktál. És nehéz dolog ez, elsősorban azért, mert többnyire nem üresen, üres élettel vagy üres személyiséggel találkozunk az Istennel, hanem mire találkozunk az Istennel úgy igazán, addigra mi már betöltöttük ezeket a vágyainkat ezzel azzal, ki mivel, mikor mivel. Az egyik legalapvetőbb emberi vágy talán az, hogy szeressünk és szeretve legyünk. És keressük a szeretetet, és küzdünk érte. Ha megnézzünk egy pici gyermeket egész babakorban, az küzd a figyelemért, a szeretetért, küzd a szülők szeretetért és figyelmért. Ha már ketten vannak, akkor meg egymással küzdenek azért, hogy a szülő melyikre figyel inkább. És aztán később, ahogy növünk fel, már nem csak, és a végén meg már nem elsősorban a szülő szeretetéért küzdünk, hanem a kortársaink, a párunk szeretetéért, valakinek a szeretetéért. És legyen szó akár párkapcsolatról, akár másféle társas kapcsolatról, mindenféleképpen meghatározó része az életünknek, hogy vágyom rá, hogy az emberek elfogadjanak, szeressenek. És ezzel természetesen önmagában nincsen semmi baj, nem véletlen teremtett az ember, nem véletlen teremtett az Isten az ember mellé társat. Ugyanígy nincs semmi baj a pénzzel, nincs semmi baj az anyagi biztonságra való törekvéssel, a kényelemre való törekvéssel. A probléma mindig akkor kezdődik, amikor ezek elkezdenek szépen bálvánnyá válni, amikor már a világ összes pénze nem elég, amikor hatalmat akarunk bármi áron, hogy minden döntés a mi kezünkben lehessen, amikor arra törekszünk, hogy mindenki szeressen minket, mert ha valaki nem, akkor már nem lehetek boldog, amikor a kényelem válik a legfontosabbá, és az mondjuk felemészti az egész életünket, és bármit képesek lennénk feláldozni ennek az oltárán. És ez sokszor azért van, azért kergetjük egyre jobban ezeket a földi elégtételeket, vagy ezt a földi kenyeret, hogy így mondjam, mert legbelül mi is tudjuk, hogyha földi dolgokat keresünk, és azokkal töltjük be ezeket a vágyakat, akkor azok bizonytalanok. Mert lehet, hogy tök jó, hogy ma szeretnek, és szeretve vagyok, de mi van, holnap nem tudok megfelelni valamilyen kritériumnak, és emiatt már nem szeretnek. Ma lehet, hogy van elég vagyonom, de lehet, hogy holnapra már nem ér annyit. Ezért még több kell, még többet fel kell halmoznom. Meg kell látnunk Jézus által, hogy a világ által kínált megoldás nem igazi megoldás. Ki kell szedni onnan, hogy helyet készítsünk az élet kenyerének. Hogy mi az, azon pedig nem szabad sokat gondolkodni. Jézus azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Ő. Nem a csoda, amit tesz, hanem a csodák mögött ő maga és az ő hatalma. És ha ráépítkezünk, akkor az nem fog meginogni soha, mert ő nem változik. Amit kínál, az mindig a világon a legértékesebb dolog lesz, mert vágyunk arra, hogy szeretve legyünk, hogy értékesnek lássanak minket, hogy mi legyünk a legfontosabbak, és ki más tölteni ezt be jobban, mint az az Isten, aki az egyszülött fiát adta oda, érted? Hogy általa közvetlen közelségben élhess vele. Hogy olyan közel lehess hozzá, mint a bűneset előtt a teremtett ember, hogy visszaállítsa ezt az eredendő rendet. Van-e bárki a földön, aki annyira szeret, hogy bárkinek az életét odaadja, érted, nemhogy a saját fiáét? Vagy vágyunk a biztonságra, vágyunk a kényelemre és az egészségre, hiszen ki szeret betegnek lenni, ki szereti, ha nem tudja, hogy hova tud hazamenni a nap végén, ki szeret örökké kényelmetlenségben és kellemetlenségben élni. És ezt a vágyunkat ki más töltené be jobban, mint Jézus Krisztus, aki halálában és feltámadásában az örök életet kínálja neked, hogy vele élhess és vele uralkodhass örökké. Olyan teljességben, olyan kényelemben, olyan egészségben, amit talán elképzelni sem tudunk itt a földön. És vágyunk arra, hogy legyen a kezünkben hatalom, irányítás az életünk fölött, hogy biztosan tudhassuk, hogy merre tartunk, hogy merre akarunk tartani. És ki más tölthetné be ezt a vágyat jobban, mint az az Isten, aki nem kiragadja az ember kezéből a hatalmat, hanem felkínálja a bűnbe esett embernek az ő szent lelkét, az ő szent lelkének az erejét, amivel a saját javadra tudod biztosan kormányozni az életedet, ami által bemutatkozik neked, ami által magához hív, és ami olyan úton vezet, ha hagyod és ha kéred, ami az Isten által neked kijelölt út. Ez az élő kenyér. Ezt kínálja nekünk Krisztus. Igazi, megingathatatlan válaszokat az életünk nagy kérdéseire és nagy vágyaira, amik aztán szilárd alapot adnak a földi vágyaknak is. Mert természetes, ne próbáljuk meg kiirtani, nem egészséges, hogy vágyjunk barátokra, párkapcsolatra, biztonságra, karrierre. De építsük ezeket egészségesen, építsük ezeket egy megfelelő alapra, az élet kenyeréből táplálkozva, Krisztusból táplálkozva őrá. És még egy utolsó gondolat, hogy az élet kenyeréből részesedni nem egy egyszeri esemény. Nem elég találkozni Krisztussal egyszer, nem elég egyetlen Isten élmény, személyes kapcsolat kell, hogy legyen a megváltóddal nap mint nap, és keresned kell őt. És minden szükségletünkre és minden vágyunkra mindenek előtt benne kell keresnünk a választ, a kiteljesedést, a megelégítetést. Menni kell hozzá nap mint nap, kérni az ő segítségét nap mint nap. És már nem olvastam fel a 37. verset, de egy hatalmas bátorítás van benne, mert azt mondja, hogy akit nekem ad az Atya, az mind hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt nem küldöm el. Ez a legnagyobb bátorítás. Ez tudja megadni nekünk a legnehezebb napokon is azt az erőt, hogy keressük őt, keressük benne a kérdéseinkre a választ, a hiányainkra az azt betöltő szeretetet. Menjünk minden nap ezzel a bizonyossággal Jézushoz, az élet kenyeréhez. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te kínálod nekünk az élet kenyerét, hogy te többet adsz, mint a mennyei manna, mint a testi szükségletek megelégítetése. Hálát adunk neked azért, hogy te Krisztusban olyat kínálsz, amit ha nem ismernénk, talán elképzelni sem tudnánk, vagy mernénk. Hálát adunk azért, hogy te nem rejtőzöl el a bűnös ember elől, hanem a te fiadban karnyújtásnyira jössz hozzánk. Köszönjük neked ezt a véghetetlen nagy áldozatot, amit azért hoztál, hogy veled közösségben lehessünk, hogy valóban ne éhezzünk, ne szomjazzunk, ne fázzunk, ne érezzünk kényelmetlenséget, hanem az örök életben, az angyalok seregének részeként, a te közvetlen közelségedben, téged dicsőítve egy örök harmóniába élhessünk. Add nekünk legbelül ezt a vágyat. Add nekünk, hogy minden nap azzal a vágyjal keljünk fel, hogy ezt akarjuk, és ezt tőled akarjuk. Mint az a bizonyos szarvas, aki a hűs vizet keresi. Hadd keressük nálad, és engedd meg, hogy a Szentlélek ajándéka által megtalálhassuk, és valóban a miénk legyen ennek a reménysége. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Köszönjük az ige hirdetést, a szolgálatodat, László, itt közöttünk. Kicsit úgy is érezhettük a szavaidon keresztül, hogy ott vagyunk az egyetemi gyülekezeti közegben. Köszönjük, hogy ezt is magaddal hoztad, de főképp az, hogy megszólaltattad közöttünk az Isten szavát, és Jézus bemutatkozását hallhattuk rajtad keresztül. Köszönjük. És azt hadd tegyem még hozzá, hogy az idei evangelizációs sorozatunknak egy kicsit ilyen újdonsága, hogy minden este a gyülekezetből egy-egy valaki személyesen is elmondja, hogy neki hogyan mutatkozott be az Isten, őt hogyan szólította meg. Ma estére Pályi Andrást kértük, és ő vállalta ezt. András számomra óriási példakép, már csak a termetéből fakadóan is, de nem elsősorban ezért, hanem évek óta András szokott így a lelkészekért az Isten tisztelet előtt imádkozni. Én nem is tudom, aranyszájú Szent János sem tudott szerintem úgy imádkozni, hogy András. Nagyon jó úgy az Isten tiszteletre indulni, hogy az emberért András imádkozik, és örülök neki, hogy egy picit többet megismerhet a gyülekezet is Andrásból, mert egyébként az egyik legrégebb óta presbitere a gyülekezetnek, de szerintem olyan szerényen háttérbe húzódó, hogy mégis talán keveset ismerhettünk meg így közösen belőle. Szóval átadom a szót.
Köszönöm szépen. Kedves testvérek, ilyen bevezetés után azt hiszem, hogy legjobb, hogyha elsüllyedek a szégyenben. Én egy igével jövök ide, méghozzá az én kedves konfirmációs igémmel, amit 1956 tavaszán kaptam. Elég néked az én kegyelmem. Ez a ige kísérte egészen eleddig életem minden percét. Ennek az igének a fényében szeretnék egy kicsit visszapillantani a gyülekezetre is. Tehát nem csak személyesen, hanem a gyülekezetre. Gyülekezetünk idén, vagy ezekben az években tulajdonképpen a 90. születésnapját ünnepli. Nem nagyon szoktunk erről megemlékezni, de az Úristen kegyelme 90 évvel ezelőtt létrehozott itt Budahegyvidéken egy református gyülekezetet, adott olyan személyeket, akik fontosnak érezték, hogy ezen a vidéken is hangozzon el az ige, és legyen Isten tisztelet, és legyen olyan közösség, amelyiken a jézusi jelek reményeink szerint megmutatkoznak. Hát nem olyan egyszerű egy gyülekezetet alapítani és létrehozni. Az Isten kegyelme arra is jó volt, hogy olyan vezetőket adott minden korban ennek a gyülekezetnek az élére, akik egyben tudták tartani, és a minden korszakban a maga nehézségei ellenére megkapták azokat a talentumokat és azokat a hátsó segítségeket, földi segítségeket is természetesen, amelyek révén a gyülekezet épülhetett. Tehát mindjárt az első, ugye Szabolcska László, aki egy termetes, délceg, szép kinézetű férfi ember volt, ami nem egy utolsó szempont egy lelkész életében, és azon kívül szép orgánuma volt, és szép ige hirdetései voltak. És nem lebecsülendő, az akkori egyik legjelentősebb magyarországi református főpásztornak, Ravasz Lászlónak a veje volt. Úgyhogy így indult ez a gyülekezet. A gyülekezet építéséhez az Úristen megadott egy olyan hátteret, közegyházi és személyes hátteret, amely lehetővé tette, hogy a gyülekezet épüljön és gazdagodjon. De ebben az első időszakban nem csak szép és jó történt, hanem ugye 1938 zsidó törvények, 1943-44 világháború, ebben a templomban zsidómentés is folyt, tehát megvolt az a lelki háttér és tényleges háttér, ami egy gyülekezettől elvárható volt ilyen körülmények között. És hát a 44 utáni időszakban, körülbelül 49-ig, amíg polgári kormány volt idézőjelben Magyarországon, addig úgy nagyjában ez a Szabolcska és Ravasz László háttér, ez működött. Na de utána jött a pártállami rendszer, és egy új lelkész került ide az éler, a gyülekezet élére, akit megint foghatunk föl úgy, hogy az Úristen kegyelme, hogy őt adta ide, mert ez a lelkész, ez jóban volt az állami egyházügyi hivatallal, az akkori rendszerrel, és ugyanakkor a gyülekezet mégis tudott életben maradni, és mégis tudott épülni. És az Úristen kegyelme, hogy emellé a lelkész mellé mindig olyan fiatal, beosztott lelkészeket kapott, akik hátán vitték a gyülekezetet. Hát soroljuk fel néhányat közülük: Cövek Olivér, Cseri Kálmán, Czarka Miklós, Szél János, és nem utolsó sorban itt kezdte meg tulajdonképpen a pályafutását, vasárnap esti igehirdetésekkel, harmóniumon való játszással, Bogárdi Szabó István. Úgyhogy ez a korszak is Isten kegyelméből valósult meg. Utána jött ugye újabb tízesztendő, Nagy Tibor féle tízesztendő, amikor a templom első építése történik meg. A semmiből, lényegében a semmiből, anyagi háttér nélkül mégiscsak megvalósult egy szépnek nevezhető templom. És ezt követte az a 27 év, aminek a befejezése éppen idén történt meg, Bogárdi Szabó István vezetésével ennek a gyülekezetnek az élete. Fejlődött, szépen fejlődött. Tehát én úgy érzem, hogy az Isten kegyelme végig velünk volt, a kérdés részünkről csak az, hogy a gyülekezeten Jézus képe mennyire rajzolódik ki, és mennyire tudjuk mi ezt a jövőben visszaadni, ezt a sok-sok jót, amit kaptunk, gyönyörű templomunkat. Ezt is kaptuk, nem mi alkottuk ezt meg, ezt kaptuk. Valahogy meg kell hálálnunk. Én úgy érzem, hogy az új megválasztandó lelkész egyik nagyon fontos feladata a gyülekezetépítés és az a tevékenység, hogy Jézus arculata tükröződjön mi rajtunk, mindannyiunkon. Ez volt a közösségi háttér. Most magamról egy pár szót, nem túl sokat, de egy pár szót. Én egy valódi, igazi keresztény családba születtem, úgyhogy én a hitet azt nem magam harcoltam ki, hanem azt kaptam. Ebben a hitben nevelkedtem, neveltek föl, és ebben a hitben éltem meg fiatalságom első időszakát. Természetesen, ahogy az ember serdül, és a serdülőkor minden, dacossága és útkeresése tükröződik a fiatal embereken, úgy nyilvánvaló rajtam is. Tehát túl kellett ezen is lépni. A túllépés 1957-tel kezdődik, amikor is, hát még a forradalom után nem nagyon szerette senki, hogyha úgy esténként becsüngetnek a lakáson, lakáshajtón keresztül, és egy ilyen őszi estén becsüngettek hozzánk, és megjelent két fiatalember, Pálhegyi Feri és Urai Géza, és hívtak engem ide a ifjúsági körbe, az akkor megszerveződő ifjúsági körbe. És hát innen indult el tulajdonképpen az én tudatos hitben való fejlődésem. Ez megint csak az Úristen kegyelme és szeretete, hogy adtak ilyen időszakban is olyan fiatalokat, akik törekedtek arra, hogy gyűjtsék össze a fiatalokat és indítsák el az ifjúsági munkát itt a körünkben is. Hát ezzel azt hiszem, hogy be is fejezném ezt a részét, mert én saját magam úgy apostrofálom magamat, hogy én nem vagyok egy olyan típusú ember, aki szereti elvinni mások terhére a saját problémáit és gondolatait. Én ezt mindig magamban szeretem megoldani. Na de magamban nem tudom megoldani. Következésképpen nekem egy intenzív lelki kapcsolat kell az Úr Jézushoz, és én bátran mondom, hogy nekem olyan napom nincs, hogy minden órában valamilyen okból kifolyólag ne fordulnék az Úr Jézushoz. Vagy valami kérdéssel, vagy valami problémával, vagy valami csúnyasággal, természetesen, mert ugye az ember az ember. De mindent meg lehet vele beszélni, és mindenre kapok választ, előbb vagy utóbb. És a válaszok azok olyanok, hogy soha nem kísértenek feljebb, mint amit én el tudnék szenvedni. Úgyhogy én boldog ember vagyok, mert mert van egy élő kapcsolatom, és soha-soha nem szenvedtem még többet, mint amennyit én magam el tudok viselni. És erre biztatok mindenkit, aki esetleg még nincs ebben a stádiumban, vagy hogyha ezt meghaladja, mint amit én eddig elértem, hogy ilyen élő kapcsolatban próbáljon lenni Úr Jézussal. Köszönöm szépen. Áldás békesség.
Köszönjük, András, a szavaidat, a személyességét a szavaidnak. Néhány hirdetést hadd osszak meg, folytatódik a sorozatunk, holnap is szeretettel várunk mindenkit, Tóth Sebestyén csobánkai lelkipásztor érkezik közénk, ő beszél majd Jézusnak egy másik bemutatkozásáról, talán kicsit bizarra kép, én vagyok a juhok ajtaja, de majd kifejti nekünk, hogy is kell ezt érteni, mit is kell ez alatt érteni, illetve holnap Seres László presbiterünk fog szintén néhány személyes szót mondani itt közöttünk, tehát rájuk figyelhetünk, rajtuk keresztül hallgathatjuk majd Isten szavát. Hirdetem azt is, hogy az evangelizációs sorozatunknak a csúcspontja tulajdonképpen majd a vasárnapi úrvacsorás, advent első vasárnapi úrvacsorás istentisztelet lesz. Erre is készülhetünk, erre is készüljünk ezzel a sorozattal. Illetve egy picit bizonytalan vagyok benne, de azt hiszem, hogy lesz itt Tea is az evangelizációs alkalom után, Gyöngyi néni tekintetében ez nem egyértelmű, akkor nem biztos, hogy lesz Tea, de attól még lehet beszélgetni. Szóval, hogy mindenkit bátorítok arra, hogy ne szaladjunk el. Van, aki úgy mondta nekem, hogy ez egy nagyon rossz református beidegződés, hogy a lelkész kiáll az ajtóba, és akkor mindenkit kiterel, hogy kezet lehessen vele fogni, mert olyan illetlenség lenne nem kezet fogni a lelkésszel, ha már odaállt az ajtóba. Maradjunk itt, beszélgessünk. Akár az ilyen hirdetőnket is meg lehet szólítani, akár Andrást is meg lehet szólítani, de többen is vagyunk, szóval maradhatunk itt együtt beszélgetni, nem szükséges elsietni. Viszont egy záróéneket énekeljünk, és utána majd vesszük Isten áldását, ilyen kerettel az együttlétet, vagy a kötött részét így zárjuk le. Jöjj hozzánk, Urunk, hozzánk jöjj, ez a 731-es ének, ennek 4 verszaka van. Talán lehet, hogy hozzám hasonlóan többen úgy ismerik a dallamát, ami ide is van írva ilyen valamilyen afrikai nyelven, hogy Kumbaya, my Lord, Kumbaya. De most magyarul énekeljük ezzel a 4 verszakkal.
Thank you.
Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Amen.